Folytatjuk Eden Penz Józseffel, az M4 Privát Bankár munkatársával, a kőolajról lesz szó, amely már igencsak kacsingat a 100 dolláros szint felé, de ezt el fogja érni, szerinted?
Hát elég sok olyan elemzést láttunk már, amelyek 100 dollár feletti olajárat prognosztizáltak, vagy ez év végére, vagy a következő év elejére, és hogyha mindenki elhiszi, vagy elég sokan elhiszik, hogy 100 dollár lesz az olaj, akkor már most annyi lesz, vagy majdnem annyi lesz. Be szoktak épülni az ilyen várakozások az árfolyamokba elég gyorsan, úgyhogy nem lennék meglepődve, hogyha egy hét múlva már 100 dollár lenne. De ennek megvannak a maga oka, megvannak a különböző okai. Ugye az olajár, mint általában az árupiacok, sőt általában a tőkepiacok egy ilyen sok ismeretlenes egyenlet, ahol számos különböző hatás találkozik egymással, és hatások és ellenhatások, pozitív és negatív tényezők sorozatát látjuk. Itt most konkrétan az mozdította meg egy kicsit az olajárat, hogy Kínából a vártnál jobb ipari termelési adat, majd pedig lakossági fogyasztási kiskereskedelmi adat érkezett. A Covid után ugye Kína nagyon sokáig még fenntartotta a különböző lezárásokat, illetve náluk sokkal később fejeződött be a Covid szezon, vagy Covid időszak, és azt várták, hogy ezután majd a kínai gazdaság szépen magához tér, ami azonban nem történt meg. Ez a részvénypiacokon is okozott visszaesést, az árupiacokon is elég nagy esést okozott tavaly, és most látszik egy icipici reménysugár, hogy talán sikerül a kínaiaknak ebből a lanyha gazdasági növekedésből egy valamennyire kilábalniuk, de sokan attól félnek, hogy ez az augusztusi fellendülés, ez csak inkább időleges volt, szezonális volt, egyfajta utazási lázzal függött össze, és igazából nem biztos, hogy az őszi hónapokra is ki fog tartani. A kínai kormányzat ugye fogadkozik, hogy fogja a gazdaságot élénkíteni, és megtették az első lépéseket, de ezt sem tudjuk, hogy pontosan mikor fog érkezni, és mennyire lesznek hatásosak ezek a lépések. Nemrég például a bankok kötelező tartalékrátáját csökkentették, ami 500 milliárd yuant szabadított fel a bankok számára, amit ők hitelként kihelyezhetnek, ez körülbelül 70 milliárd amerikai dollár. Ez számunkra óriási összegnek tűnik, de ebben a hatalmas országban egyáltalán nem olyan nagy, és olvastam egy elemzést arról, hogy a kínai lakosság, akiktől azt várják, hogy fogyasszon, mert korábban fülig eladósodott, amikor ott ingatlanpiaci láz volt, rengeteg lakást vettek hitelből, majd a lakásárak estek, sok ingatlan cég ugye csődbe ment, vagy csőd szélén táncol, abban az országban rengeteg lakás feleslegesen épült és kihasználatlan, így aztán egyáltalán nincs kedvük további hiteleket felvenni, és attól, hogy a bankok egy picit esetleg egymás alá ígérnek, és mondjuk egy 0,25 ponttal alacsonyabb kamat mellett lehet majd hitelhez jutni, egyáltalán nem biztos, hogy megjön a kedvük. Úgyhogy biztos, hogy lesz még kormányzati kereslet javító vagy gazdaságélénkítő lépés, csak nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a hatása, és Kína akkor nagy súlyan rendelkezik a kőolaj és egyébként nagyon sok más nyersanyag importja terén, hogy az ő viselkedése nagyon nagyban befolyásolja a kőolaj árfolyamát.
Csak Kína itt a döntő, vagy azért az is hajtja felfelé rendesen az árat, hogy mindeközben a szaudiak, illetve az oroszok folyamatosan próbálnak kitermelést csökkenteni?
Természetesen van egy kínálati és egy keresleti oldal, és a keresleti oldalnak is csak az egyik, bár a legfontosabb eleme Kína. Az Amerikai Egyesült Államokban például az üzemanyag fogyasztás vagy a kőolaj termékek fogyasztása történelmi csúcs közelében van, annak ellenére, hogy a gazdaság ott sem olyan nagyon-nagyon izmos, igaz, hogy recesszióról sem beszélhetünk. A kínálati oldalon a kőolajexportáló országok szervezete úgy tűnik, hogy csökkentette a kibocsátási kvótákat az utóbbi időben is, és egyáltalán nem nincsenek annak jelei, hogy növelni szeretnék a kitermelést. Megjegyzem, még korábban, sok hónappal ezelőtt olvastam olyan híreket, amikor magasabbak voltak a kitermelési kvóták, hogy azt meg nem is tudták volna kitölteni. Rendszeresen előfordult, hogy egyes országok kevesebb olajat termeltek ki, mint amennyit a szervezet megengedett volna nekik. úgyhogy nem valószínű, hogy itt kínálatnövelés fog tudni bekövetkezni még akkor sem, hogyha a kereslet nő. Amerikából olvastam egy olyan cikket, amely szerint, illetve elég sok hírt, amely szerint a következő elnökválasztás nagyon fontos témája lesz majd az üzemanyagár, hiszen minden amerikai szinte autózik, és nagyon sok még szállítás, tehát még tehergépjárművel is rendelkezik. Teljesen központi kérdés, hogy mekkora az üzemanyagár, és próbálnak a választásra ráfordulva a politikusok egymással licitálva ígérgetni, de igazából nincsen a kezükben túl sok eszköz, ugyanis az amerikai úgynevezett stratégiai olajtartalékok, amelyeknek a piacra dobásával lefelé lehetne szorítani az árat, már korábban félig kimerültek, már eléggé kimerítették ezt a lehetőséget, nem valószínű, hogy túlságosan nagy mennyiségű olajat lehetne ebből a tartalékból még piacra dobni. A gazdaság szereplői, a termelők pedig azt mondják, hogy ők rövid távon nem tudják növelni a termelésüket, középtávon, hosszabb távon esetleg. Ez a bányászat egyébként egy ilyen rugalmatlan dolog, különösen, hogyha új beruházásokról van szó, amelyek évekig is eltarthatnak, nem könnyű növelni a termelést. Ez egyébként egészen hosszú távon, akár nagyon nagy, több év távlatában nagyon nagy anomáliákat is okozhat, részben a korábbi alacsony olajár miatt, részben pedig a környezetvédelmi előírások szigorodása és egyes projektek, új kitermelő helyek megfúrása miatt a környezetvédők vagy az állami hivatalok oldaláról. Nagyon kevés beruházás történt ebben a szektorban az utóbbi években, fél évtizedben, és sőt már közel egy évtizedben, azt hiszem. És ez azt eredményezheti, hogyha megnő a kereslet, beindul egy gazdasági növekedés globálisan és Kínában, és esetleg az Egyesült Államokban is, mert egyszerűen nem lesz elég olaj, és nagyon elszállhat az olajár. Ezt egyébként már nagyon sokszor láttuk a történelem folyamán különböző nyersanyagoknál. Beszélnek árupiaci szuperciklusokról is, amelyek abból adódnak, hogy a beruházások időnként nagyon lemaradnak a potenciális kereslettől, és amikor a kereslet megélénkül egy-két évtizedben egyszer, akkor hirtelen nagy árrobbanást tud ez okozni.
Ez az úgynevezett árupiaci szuperciklus, ez hány évig tarthat?
Hát különböző megoldások vannak erre, én a 30 év körüli ciklusokra emlékszem leginkább, de ebben benne van az emelkedő szakasz és az eső szakasz is. Az utolsó nagyobb emelkedő szakasz az valamikor 2011-2012 környékén végződött, még a 2008-as nagy Lehman Brothers válság után, hiába esett vissza az egész világgazdaság, az olajára új és új csúcsokra ment. Éppen azért, mert egyensúlytalanság volt a kereslet és a kínálat között. Úgyhogy elvileg még nem kellene egy ilyen új fellendülő szakasznak feltétlenül beindulnia, esetleg egy kezdetén lehetünk egy ilyen szakasznak talán, illetve hát az sem biztos, hogy a két ilyen ciklus között ugyanakkor a távolság van, lehet, hogy az egyik ciklus 30 éves, a másik csak 18, a harmadik meg 42. Tehát eléggé képlékeny és nehezen megfogalmazható, meghatározható dolgok ezek. Ráadásul van meg egy olyan tényező, ami nekem feltűnt, hogy ezeknek a szuperciklusoknak a kialakulását általában valamilyen nagyobb világpolitikai, világtörténelmi, világgazdasági eseménnyel magyarázzák, mint például a kínaiak belépése volt a világgazdasági vérkeringésébe körülbelül 20 évvel ezelőtt, vagy korábban a második világháború utáni újjáépítés. Egyelőre nem látok olyan tényezőt, amely annyira megdobná az olajkeresletet például, vagy illetve az olajkeresletet nem, de egyes nyersanyagok keresletét nagyon csúnyán megdobhatja az, hogyha tényleg komolyan át akarunk állni az megújuló energiákra, hiszen ahhoz iszonyatos mennyiségű fém kell, például réz, meg különböző különleges fémek is, amelyeket elektromos készülékekben használnak, ritka földfémek, lítium, stb. Ezeknek a piacán ugyan már volt különböző hype, mánia, fellendülés, buborékfújás, és aztán történt nagy visszaesés több területen, például a lítiummal kapcsolatos dolgoknál, de lehetséges, hogy a java még hátra van, és hogyha olyan igazán nagyon-nagyon elkezdünk a fenntartható energiaforrások irányában menni, akkor az ezzel kapcsolatos nyersanyagok még egy hatalmas árrobbanás előtt állnak.
Ejden Penc Józsefet, az M4 Privát Bankár munkatársát hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked.
Neked is, szervusz.